Hadd köszöntsem Bodnár Tibor testvérünket, aki Kabáról érkezett, a kabai gyülekezet presbitere. Isten áldott szolgája, áldott embere, ő fogja Isten igéjét hirdetni közöttünk ma. Köszöntsük őt szeretettel egy tapssal, és megkérlek, hogy szolgálj közöttünk.
Köszönöm szépen a köszöntést és a jó kívánságot. Köszöntök mindenkit szeretettel a Jézus Krisztusnak a nevében, akiben van a mi váltságunk, bűneinknek a bocsánat és a mi örök életünk. Ezt el kell mondani mindig, mert a legfontosabb, a leglényegesebb a hívember számára mindig az örök élet, amely előttünk fölragyogott most így karácsonykor. És hadd mondjam így az előjárójában, hogy hozok köszöntéseket a körzetből, a gyülekezetekből, ahol szolgálhatok én is az Isten kegyelméből, és igazán van egy tisztségem, de én mindig azt mondom és azt vallom, hogy én a kabai gyülekezet és a Hajdú Szoboszlai körzet szolgája vagyok. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjuk azt, hogy az Úr Jézus szolgáljuk, és ezt akarom és akarjuk tenni alázatos szívvel. Tehát hozom a köszöntést, legelőször hadd említsem meg a püspökladányi testvéreket, és dicsőség az Úrnak, hogy két hónappal ezelőtt elmondhatjuk, hogy baptista gyülekezet van Püspökladányban, ez egy fehér folt volt, ugyanis 40 évvel ezelőtt volt ott gyülekezet, és Isten 4 évvel ezelőtt indított engem, hogy elmenjek ott a testvérek közé, és szolgáljak közöttük, és az Úr adott kegyelmet, és adott jó előmenetelt a szolgálatra. Tehát az ő köszöntésüket is hozom, és hozom a tetétleni gyülekezet, valamint a hajdúszoboszlói és a kabai gyülekezet jó kívánságát, ahonnan érkeztem. Pásztorotok felkért egy szolgálatra. Érdekes volt ez, mert akkor még nem volt semmi programom. Mondja Sanyi, hogy már tudod, mondom, tudom, de közben lett. Délelőtt Szoboszlón szolgáltam, és tele van a szívem sok örömmel a karácsonnyal kapcsolatosan. És ahogy Péter testvér mondta, én is szeretnék csatlakozni, és egy pár dolgot elmondani a karácsonyról. Nem karácsonyi ígét fogok olvasni, de szeretnék a karácsonyról szólni. Az Ószövetségből fogom hirdetni nektek Krisztust. Így hadd kérjelek meg benneteket, hogy keressétek meg a Bibliátokban Királyok második könyvének a 6. részét. Királyok második könyve, 6. részének a 8. versétől fogom Isten igéjét olvasni, a 23. versig bezárólag. Tehát Királyok második könyve, 6. részének a 8. versétől. Engedjétek meg nekem, hogy az én Bibliámból, amit megszoktam, nézem itt a Bibliákat. Úgy illene talán, hogy új fordításból olvassak, de én a Károli fordításból olvasom. Megengedjétek, megbocsátjátok nekem. Tehát a Szentírás a következő képen hangzik. Szíria királya pedig hadat indított Izrael ellen, és tanácsot tartván az ő szolgáival mondta, itt meg itt lesz az én táborom. És elküldte az Isten embere az Izrael királyához mondván, vigyázz, ne hagyd el azt a helyet, mert ott akarnak a szíriaiak betörni. És elküldte az Izrael királya arra a helyre, amelyről néka az Isten embere szólott, és őt megintette volt, és vigyázott magára nem egyszer, sem kétszer. És felháborodott ezen a Szíria király szíve, és összegyűjtvén az ő szolgáit mondanékik, miért nem mondjátok meg nékem, kitart közületek az Izrael királyával? Akkor mondd egy az ő szolgái közül, nem úgy uram király, hanem Elizeus próféta, aki Izraelben van, jelenti meg az Izrael királyának a beszédeket, amelyeket te a te titkos házadban beszélsz. És mondta, menjetek el, és nézzétek meg, hol van, hogy utána küldjek, és elhozassam őt, és megjelenték néki mondván, imé Dótánban van. Akkor lovakat, szekereket és nagy sereget külde oda, akik elmenének éjjel, és körülvevék a várost. Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgálja, kiméne is imé seregekek vették körül a várost, és lovak, és szekerek, és mondané ki az ő szolgája, jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? Felele ő, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelök. És imádkozott Elizeus, és mondta, ó, uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson, és megnyitá az úr a szolga szemeit, és láta is imé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. És mikor azok hozzá lementek, könyörgött Elizeus az úrnak mondván, verd meg ezt a népet vaksággal, és megveré őket vaksággal az Elizeus kívánsága szerint. És mondanékik Elizeus, nem ez az úgy sem ez a város, jeltek el én utánam, és ahhoz a férfihoz vezetlek titeket, akit kerestek, és elvezeté őket Samáriába. És mikor bementek Samáriába, mondta Elizeus, ó, uram, nyisd meg ezek szemeit, hogy lássanak, és megnyite az úr az ő szemeiket, és látának, és imé Samaria közepében voltak. Az Izrael királya pedig, mikor látta őket, mondta Elizeusnak, vágva, vágassam én őket, atyám, és mondta, ne vágd le, leszoktad én vágni azokat, akiket karddal vagy kézivel fogsz el? Adj néki kenyeret és vizet, hogy egyenek és igyanak, és elmenjenek az ő urukhoz. És nagy lakomát szerzett nékik, és miután ettek és ittak, elbocsájtá őket, ők pedig elmenének az ő urukhoz, és ettől fogva többé nem jöttek a Szíria portyázó csapatok az Izrael földjére. Imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei atyám, az Úr Jézusnak a nevében, és kérünk tégedet, hogy amikor megnyitottuk a Szentírást, akkor jöjj és magyarázod a te szent lelked által, adjad, hogy jól értsük, adjad, hogy szívből szívbe juthasson a te dicsőségedre. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézusban. Talán érdekes ígét olvastam föl, de mégis ezt kellett hoznom. Úgy van az, hogy az ember oda megy az Úr elé, és megkérdezi az Úrat, Uram, mit hozzak? És ezt az ígét helyezte Isten a szívemre, és úgy kezdődik, hogy a Szíria király hadat indított, portyázó csapatokat. És ez történt karácsonykor is. Egy hadról van szó. Egy hatalmas ütközetről, és egy hatalmas csatáról. Ami természetesen a Golgotán fog majd összecsapni, egy pár szót majd fogok erről szólni. De először is, van egy nagyon fontos dolog, legelőször is szeretném elmondani. Így szól Lukács írás szerint való evangélium 11. részének a 21. versétől Isten igéje. Az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, és amilyen van, minden amilyen békességben van. De egyszer eljön a nálánál erősebb, és legyőzi őt, amiben bízott, vagyis a fegyverét elveszi, amihez bízott. És ez történt karácsony éjszakáján. Isten elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, a még erősebb fegyverest. Erről fogok szólni. Gondolkodtam azon, hogy mi is történt karácsonykor. Mi történt, hogy az Isten fia úgy megüresítette magát, hogy annyira szeretett. Hadd mondjak el, hallottam egy megtörtént dolog, egy hívő nagyapa az unokájával való kapcsolatában, és annyira megragadott engem, hogy el kell, hogy mondjam. Lehet, hogy ismeritek is. Mi is történt karácsonykor? Feltették itt a testvérem a kérdést, én is fölteszem. Egy testvérem nagyon remekül megfogalmazta. És azt mondom, ebből a kis eseménnyel, történettel, hogy a nagyobb szeretet lehajlik. Ez történt, testvérek. Hallgassátok meg. Azt mondta a nagyapa, hogy a lányával együtt laktak, nagyapa, nagyanya, lánya, veje. És megszületett az első unoka. Természetesen örültek, elkényeztették, és az unoka egy kicsit túllőtt a célon. És megfogadta, csúnyán tett a nagymamának. És megfogadta, hogy most nem engedünk most már. Azt mondja, vétkezzünk, ha engedünk ebbe a dologba. És azt mondta az unokájának, hogy nem fogok hozzád szólni. Azt mondja a kicsi lány, cserfes, akkor nem szólsz. Első nap azt mondja a nagyapa, ott ültem, megbüntettem saját magamat, ott játszott az unokám, mutatta, elővette a babáit, papa, meg vagyok nélküled. Kibírtam az első napot, jött a második nap, Az unokám már cibálta, tépte a babának a kezeit, a haját. Az indulat benne volt. És eljött a harmadik nap. És itt jön az üzenet. Azt mondja, a lányom, a kis unokámnak az édesanyja főzte az ebédet. A nagyapa pedig ott ült. És egyszer megszólal az unoka. Nézd, anya, ott ül, és nem szól semmit. Ül, és nem szól, és hallgat. És akkor azt mondta ez a nagyapa, nem bírtam tovább. Lehajoltam, ölembe vettem, megcsókoltam. Bocsánatot? Azt nem kért. Azt nem. De azt mondja, mind a ketten sírtunk. És ez történt karácsonykor, Isten részéről felénk. A nagyobb szeretet lehajolt. Nem bírta tovább. Nem bírta. Isten megbüntette magát. Avval, hogy azt mondja, elfordulok tőle, az én népemtől, hányszor mondta? Nem bírja. Mindig a nagyobb szeretet hajol le a kisebbikhez. És ez is így történt, hogy lehajolt a nagy szeretet karácsony éjszakáján. Aztán itt van a következő gondolat, hogy jött közénk az Úr Jézus. Egy picit hadd nosztalgiázzak veletek együtt. Fontos. Jézus már megnő, egy éves, még annyi sincs. És vannak itt édesanyák, látom, gyermekek, és az édesanyák figyelmesebbek, mint a férfiak. És megtörtént az talán, és most jön az üzenet. József dolgozik talán az ács asztala mellett, és akkor azt mondja neki Mária, észrevetted már? Már kétszer ment körül az asztalod mellett, és most már nem esett el. És jön az üzenet, annyira megüresíti magát, karácsony éjszakáján, hogy az Isten fia, akiről Mózes azt mondja, ő a kőszikla, cselekedet egy tökéletesek, ő rád lehet áll, és bukdácsol. Az Isten fia bukdácsol. Én értem, és te érted. Értjük ezt? Érted ezt? Én nem értem. És még nincs vége. Elkezd jönni a beszéd, készség a gyermekeknél, és sejpít, és dadog az Isten fia. Vállalja, én értem, a tökéletes, akiről úgy olvassuk Mózes első könyvében, Mózesnél, vagyis amikor megjelenik, hogy én adok látóvá, hallóvá, beszélővé. És az Isten fia, Jézus Krisztus dadog és sejpít. Én érettem, és te éretted. Aztán van még egy gondolatom. Ezzel az igének a kapcsán. Nyilván, ugye nagyon hamar kitaláltuk, hogy a sátán a kísértő a szíriai beli kép, akik támadást intéznek az ember világ felé. És amikor ez megtörténik, hogy támadást indít, előzményei vannak. Nem biztos, hogy így van. Hallgassátok meg, és ti is ítéljétek meg. Ha Jobb könyve igaz, már pedig igaz, akkor nem gondoljátok, hogy Isten és az ördög beszélgetett valamikor erről a dologról? Ugyanis tudott arról, hogy majd lejön egy fiú. Ezt megbeszélt az Isten és az ördög. Ugyanis mi történt? Nem volt egy ember a földön, akit nem tudott volna uralmába és hatalmában venni. Nem volt. Megegyeztek, lejön valaki. Emberré lesz. Figyeljétek, emberré lesz. És úgy fogja végigélni az életét, mint ember. Az ördög azt mondta, jó. Győztem. És Isten fia megszületik. És lejött erre a földre, és vállalt bennünket. És azt olvassuk itt, hogy van egy Isten embere. És elkülde az Isten embere az Izrael királyához. Abban az időben működött az, hogy Isten embere. Ez egy tisztesség volt Istentől. Én megtanultam azt, meg szerintem megtanulják az Isten emberei, hogy Isten emberének lenni jó, de egy végtelen, tehetetlen dolog. Ugyanis azt olvasom a Bibliában, hogy Ezékiás királyhoz elküldetik a prófét, és azt mondja, rendeld el házadat, mert meghalsz. Ezt mondja, igaz? Ha a krónikást elolvassátok, azt olvassam, amikor nem is olyan rég fedeztem föl, azt mondja ott a krónikás, úgy jegyzi föl, hogy még a piac térig sem ér. A prófét, azt mondja az úr neki, figyelj csak, menj vissza, azt mondd meg neki, hogy kap 15 évet. Na nem áll. Hát a halála nem lehet játszani. Most mondtam, uram, hogy meg fog halni. Most küldtél, hogy rendeld el házadat. Még a piasz térességei, olvassátok el, krónikák. Még oda se ér azt, hogy menj vissza, meg kap 15 évet. Egy tehetetlen ember. Istennek akkor vagyunk jó szolgái, ha azt tesz velünk, amit akar. Azt tesz velünk, amit akar. És hogyha a karácsony üzenetére gondolunk, ha egyet lapoztok vissza a Bibliába, Királyok negyedik részéhez oda pillantatok, hogy oda lapoztok, akkor van ott egy csodálatos történet, Elizeus és egy özvegy, egy lelkipásztor feleség. Így szól az Isten igéje. És kiállt egy asszony a proféták fiai, feleségei közül Elizeushoz, és mondta, a te szolgád az én férjem meghalt, te tudod, hogy a te szolgád félte az urat, eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy néki szolgái legyenek. No, testvérek, veszélyben vannak a gyermekeink. A hitelező az ördög jön, és el akarja őket vinni. De ez a hívő asszony, figyeljétek jól, eljött az Úr Jézus Krisztus, és ki ma az Isten embere? Ugye már tudjátok, Jézus Krisztus az Isten embere ma. És szinte a fülemmel hallom, hogy az asszony mondja a gyermekeinek, menjünk el az Isten embere, ő biztos tud nekünk segíteni. Nincsen már segítség. Hol vannak a proféta fiak? Hol vannak a proféta feleségek? Ilyenek vagyunk mi emberek. Nem tudunk segíteni, de ő biztosan segít. De ő biztosan segít. Nem tudom, hogy van-e köztetek, aki most karácsony előtt gyászol. Ez az asszony gyászolt, hogy a karácsonyban lehet, van örömhír és van megoldás, de csak is az Isten embere, csak is az Úr Jézus Krisztus, és azt olvassuk, hogy azt mondja Elizeushoz, oda megy, és azt mondja, mondanék Elizeus, mit cselekedjen veled, mondd meg nékem, mi van a te házadban, mondd az, a te szolgálólány házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. Hát testvéreim, hát kérdezlek benneteket, ha oda megy, és teljesen el van adósodva. Milyen kérdés ez, hogy mi van a te házadnál? Sokat gondolkodtam rajta, hogy nem elég. Nem elég nyomorúságban van. Sokszor azt mondani, talán azt mondani, profit, hát nincs semmi. De van egy korsó olaj. És Peti említette arról, hogy vannak családok. És azt mondta, van korsó olaj. És figyeljetek, az Isten, mikor kezébe vesz egy embert, én nem tudom a módszereit, ti sem tudjátok, de egyet biztosan tudok. Nem tudok, kinek milyen karácsonya van. Egyet látok tisztán és világosan. Azt mondja neki a proféta, mi van a te házadban? Azt mondja, egy korsó olaj. Na figyelj csak, menj a szomszédhoz. Szomszédhoz küld. Gyászban van. Nincs semmije. De miről szól a karácsony? Rendezni a dolgainkat. Vannak itt mindenféle korosztályból. Hogy vagyunk a szomszédokkal? Képzeljétek el, Jézus tovább beszél velünk. Küldi, hogy rendez, és kérj edényt. Hát ha valakitől kérek, valamit jó kapcsolatban kell lenni. Azt mondja, adj edényt, nagy van, nem baj. Azt mondja, sokat kéri. És most jön a következő gondolatom. Bezárkóznak. Jöttünk, Sándor testvérem hozott, azt mondja, hogy dudálnak ott mögöttük. Azt mondja, hogy mindenki ideges, mennek haza a karácsonyfája. Jája, karácsonyfájához, vagy fenyőfájához, a családjához. És itt erről szól, zárkózzatok be, és át kell valamit élni. És tudjátok, hogy mit élnek át? Mikor ott vannak az edények. Kéri sokat. Az ördög sokszor ellopja. Azt, mikor Isten azt mondja, hogy sokat kéri, és nincs hitünk kérni, vagy nem engedelmeskedünk. És elkezdték a gyermekek hordani az edényeket, az asszony pedig töltött. Gondoljátok meg, amikor elkezdték tölteni, és hordták az edényeket, talán az egyik fiú fölkiáltott, édesanyja, már a tartozást ki tudjuk fizetni. Milyen a családi karácsonyunk? Milyen Jézussal? Megmér bennünket, megvizsgál, és átélünk egy olyan csodát, egyénileg, családilag. És azt mondja, hozz még edényt, nincs már. Egyet nem szabad elfelejteni. Ha nincs edény, nincs olaj. Az üres edény az mindig megtöltésre vár. A tele edény az érték. Így szeretne bennünket ma megtölteni Isten az ő ígéjével. És tudjátok, azt mondja az Úr, mikor tele vagy, csordultig, gyere elő. Az üres edény az még megtöltésre vár. A tele edény tud használni. Tud használni. És az még benne a csodálatos, hogy olyan olaj Izraelben soha nem volt. Elhiszitek? Olyan olaj soha. Ilyen Krisztusa a világnak soha nem volt. És soha nem lesz, mint az Úr Jézus Krisztus. És nem rendelkezünk Krisztussal. Tanuljátok meg, én is, nekem is tanulni kell. Visszamegy az asszony, gyönyörködöm benne, azt mondja, mit tegyek? Elmondja. Azt mondja, add el. Add el az olajat. Többibe pedig élj te. Visszamenni. Újra visszamenni. Újra megkérdezni. Újra rácsodálkozni. Újra dicsőíteni. Nem majd én tudom, én gondolom. És ez történt a felolvasott ígér nyomán, hogy van egy felszólítás, hogy vigyázz. Isten ott a Biblia elején valakinek elmondta, így hívták, hogy Kain. Vigyázz, mert a bűn az ajtód előtt áll. Rád van vágyódása, de te uralkodj rajta. Szól az Isten, vigyázz. És egy kérdésem van, mennyire veszük komolyan, hogy vigyázzunk. Nem olyan hatalmas kapcsolat volt az Izrael királya és Elizeus között. De a karácsonynak egy második üzenetét hadd tolmácsoljam felétek. Figyelni kell a mellettünk levőre. És ebben gyönyörködöm, ahogy Elizeus ezt csinálja. Üzen. Emlékeztek, nem is olyan rég volt a szíriai Naamán esete, amikor megszaggatta ez a király a ruháját. Amikor nem értette. És kezdett nekem valami derengeni. Miről szól a karácsony? Az, hogy többen is megtudják. És ez az ige arról szól, hogy Elizeus, amikor meggyógyítja Naamánt, nem látnak semmit ebből Samáriába. Ott Elizeus házában történik. Tudjátok, olyan kútán, olyan furcsán, olyan csodálkozik rajta ez a hatalmas hadvezér. De nem nagyon tudnak róla. És Isten azt akarja, hogy Jézus Krisztusról mindenki tudjon. Isten akarja küldeni az ő szolgáit. És azt akarja, hogy mi boldogok lehessünk, és vigyázzunk az életünkre, mert a mi ellenségünk az ördög szertelján keresvén kitenyeljen. Aztán vannak itt felkuktatások az ördög részéről. Azt mondja, hogy vannak ugye titkos beépített emberek, és azt mondják, hogy fel kell kutatni, hogy ott van Dótánban. És ez egy olyan örömhír legyen számunkra, hogy ő nem mindenható. Isten mindenütt jelen való, de ő nem mindenható, és nem mindentudó. Neki fel kell térképezni a dolgokat. Isten pedig mindenütt jelen van, és mindentud, és mindenható. Ez nagyon fontos. És azt látjuk, hogy Elizeusnak van egy újabb szolgája talán. Ugye, ha a Bibliát olvassuk és nézzük, akkor látjuk, hogy Géházé már kiesett, ugyanis poklos lett. És a karácsony második üzenete. Ki van mellettem, körülöttem? Hadd ugorjak, és másra tegyem most a hangsúlyt. Van egy testvér, egy új testvér mellette. Egy új betanítandó lelki munkás Elizeus mellett. És kimegy, és meglátja az éjjel érkezett szíriai sereget. És fölkiált. És akkor ebben gyönyörködtem a legjobban. Mi a legfontosabb egy lelki munkásnak, vagy mi a legfontosabb most egy családnak? Az, hogy másikra figyeljek. Elizeus ezt olyan gyönyörűen csinálja. Elkezd érte imádkozni. Ez az első gondolatom. Elkezd érte imádkozni. Pedig látja az ellenséget. Látja az ellenséget. De elkezd érte imádkozni. Ez a legelső. Hogy mennyit imádkozunk egymásért. Aki mellettünk van. Arról szól a karácsony. Beszélhettünk itt a szeretet ünnepéről, a megajándékozásról. Mint semmi. A legfontosabb. Van pedig égetően fontos dolog. Jön az ellenség. De egy hívő ember, egy lelki ember tisztán és világosan látja a lelki élet körülményt. Ezért szeressétek és tiszteljétek, és imádkozzatok a vezetőitekért, akik olyan tisztán látnak, és látják, hogy most nem azért kell imádkozni, figyeljétek meg a sorrendet, verd meg őket vaksággal. Nem azért imádkozik. Először a mellette lévőért imádkozik, és ez a legfontosabb. A mellettem levő, akit Isten nekem mutat. És hadd lehessen egy ilyen karácsonyunk, hogy kit mutat neked az Úr Jézus Krisztus, akiért ma neked imádkozni kell. mert szolgálsz felé, mert szüksége van rá. Van egy gondolatom ezzel kapcsolatban. Nyomorult emberek vagyunk. És mindig oda teszem magam a mérlegre. És az a kérdésem, hogy mi hogy látjuk a mellettünk levőt? Hadd mondjak el egy megtörtént dolgot. Nem hívő házasságról van szó. Házasok. 20 éves házasokról van szó. Jön sírról 40 éves asszonyka. Mi a baj? Nézd meg. 20 éve vagyunk házasok. És még mindig a szememre veti azt, hogy mielőtt megismertük egymást, volt mással kapcsolatom. Nem tud megbocsájtani. És akkor mondok valamit. Jött valaki. És jól figyeljetek. És ez az Úr Jézus Krisztus, és szereti a bűnös, neki a bűnös kell. A bűnös kell, nem a bűn. A bűnös. Értitek ti ezt? Hogy neki kell a bűnös. Nem rója fel a gonoszt. Mi fölrójuk. Mi nem tudjuk elfelejteni, nyomorult bűnös emberek vagyunk. Én is benne vagyok, mindannyian benne vagyunk. Felrójuk. Nem tudjuk elfelejteni. Nem tudunk sokszor úgy tekinteni, mint ahogy Isten tekint és bánik velünk, hogy megbocsátja, elfelejkezik róla, sőt, maga háta mögé vet, és nem emlékezik meg soha többé. Nem tudjuk. Hát látjátok, hogy mit kaptunk mi karácsonykor, karácsonyban, Jézusban. Ő nagyon szereti a bűnöst, neki az kell. Mi megvetjük. Hátrányos helyzetben van, akinek ilyen élete van, de neki a bűnös kell. És azt látom, hogy Elizeus igazi lelki magatartással viselkedik. És nem csak Elizeusról akarok itt beszélni, magára az Úr Jézus Krisztusról. Gondolkodtam rajta, emberré lett, elindítottam ezt a gondolatot, emberré lett érettünk. Vállalt mindent. És ha már itt tartunk, hogy emberré lett, nem tudom, egy picit gondolkodtatok rajta, meg látjátok-e, jó tanítást hallgattok. De azon gondolkodtam el úgy csendességemben, hogy hogy is történt ez? Lejött az Úr Jézus, tengeren járt. Ment a Gadarén tartományban, szembenézett az ördögökkel. Ez volt Jézus. Volt hatalma. És eljött nagypéntek. Eljött nagypéntek. És úgy megüresítette magát, hogy ott a Gecsemáné kertben, figyeljtek jól, Jézus soha nem kért semmit, se a tanítványoktól igazán úgy, olyan érdemlegest, meg az emberektől se. Nem volt ráutalva. De ott ember lett, és azt mondja a tanítványoknak, imádkozzatok velem. Figyelitek? De elalszanak. Nem bírnak imádkozni. Jézus átéli azt, hogy senki nem imádkozik. Mondja Péternek, eddig nem tudtatok vigyázni. Átéltük már azt, hogy mindenki elhagy. Jézus ezt is átélte. Ha mindenki elhagy, de a mi Urunk nem hagy el. Jézus ebben is előttünk jár. Figyeljtek meg, félre megy. Imádkozik. És kezdődik az, hogy nem verejték. Vércseppek jelenkeznek. Tudjátok, hogy mit mond erről az anatómia? Az orvos tudomány. 300-as vérnyomás kezdete, amikor a bőrpólusokon keresztül megjelen a vércsepp. És akkor kérdezem, emlékezzetek, és tudni fogjátok, hogy ki is jön erősíteni? Angyal! Miért? Mert nem bírta volna ki! Az a nyomorult teste! Mert úgy megalázta magát! Mert úgy kiüresítette magát! Nem bírta volna ki! A teste! A lelke kész volt már, de a teste nem bírta volna ki. És vállalta, és jöttek az ütlegek. És tudjátok szintén az anatómiát. Az Isten fia, aki olyan csendben volt. És ütlegelték, és dagadt az arca. És hólyagosodott, és serkent ki a vére. És szakadt a bőre. Az Isten fia. Abba végtelen szeretetbe, amellyel lejött. És amelyel akart bennünket szeretni, és ahogy éltette őt a kereszten az, amit Ézsaiás próféta mond, meghalt az ő szenvedése árán, hogy magot lásson. Erre őt adott a szenvedésének, amikor engem látott. Azt mondja az Isten igéje, ha az Isten nem hagyott volna nékünk magot, olyanná lettünk volna, mint Sodoma és Gomorra. Ó igen, az Úr Jézus Krisztus, akit kaptunk karácsony éjszakán, aki annyira szeretett, aki úgy le tudott hajolni. És akkor még valami. Sokszor irigyeljük egymásban azt, hogy például Elizeusban, vagy másokban imádkozik. És elkezd működni az imádsága. De gondolkodtam azon is, hogy hogy van az, imádkozik, és megnyílik a szolga szeme. Meglátja a mennyei sereget. Én nem gondolom, hogy Elizeus látta mindig ezeket. Nem. Lelki szemeivel igen. Lelki szemeivel. A szolgáért volt ez nyilván. De tovább vinném ezt a gondolatot. És nagyon fontos az, hogy elmélkedjünk egy picit a dolog fölött. Hogy is van, imádkozik. Hát ehhez kell valami kapcsolat. Kapcsolat kell. Hadd mondjak el egy dolgot, egy nagyon fontos dolgot. Van egy fa, és látjuk az utcán a fákat. Látol törzset, lombkoronát. Ez a látható része. De van egy láthatatlan része, és ezt úgy hívják, hogy gyökér. És innen kezdődik, hogy miért volt ereje Elizeusnak? Miért volt ereje az Úr Jézusnak? Kit kaptunk ő benne, már mint Jézusban? Azt olvasok a Bibliában az Úr Jézusról, hogy nagyon sok időt töltött az Istennel való közösségben és csendességben. Azt olvassuk róla, hogy megkísértetett, egyből a pusztába vitetett. És ugyanígy volt Elizeus, és átgondoltam különben Elizeus helyzetét. Emlékeztek? 12 körrel szántott. Ott hagyta. Vállalt az Isten szolgálatát. Aztán, ha lapozzuk a Bibliát, éjség volt. Képzeld el, a sátán olyan ravasz volt, hogy nem Samáriába vitték, ahol volt az Isten tisztelet, az adományt, hanem egy ember érkezett, és vitt neki pergert, búzát, meg kenyereket. És tudjátok, ő is éhes volt, Elizeus, és tudjátok, mit mondott? Add a népnek, hadd egyenek. És azt mondja az Úr, hogy ő mondja, prófétál, hogy esznek, és még marad is. Éhezik. Kezditek érteni, hogy honnan van az erő? Megpróbáltatik. Jézus Krisztus ott van a pusztában. Jön a kísértő. Adja a kenyeret. Kísérti. Nem csak kenyérrel él az ember. Jön a gazdagság. Tolja félre Jézus. Nem kell. Jön az ördög. Kellene nekünk az erő. Szeretnénk nagyon az erőt. Úgy vágynánk, úgy óhajtoznánk. De mi van a láthatatlan résszel? Hadd mondjak valamit. Jézus, Márk írás szerint, ha jól emlékszem, Márk írás szerint való evangéliumban az van róla följegyezve, hogy Jézus fölveszi a megdicsülés hegyére a tanítványokat, Pétert, Jakabot és Jánost, a mennydörgés fiait. És elkezd Jézus imádkozni. És imádság közben változik. Imádság közben változik. És megdicsőült állapotában látják már, szemlélik a tanítványok. Az erő onnan kezdődik, hogyha Jézusnak szüksége volt az Isten fiának, hogy tett lépéseket, és szánt rá időt, hogy ő az atyával közösségben legyen, hogy elkérje, hogy imádkozzon, akkor megkérdezem titeket, megkérdezlek, hogy nekünk nincs-e szükségünk komolyabb közösségre az Úrral. Hát akik ismernek, némelyek tudják, hogy szeretek főzöcskélni. Én a bográcsba. Nagyon jó illatot tudok varázsolni. De valami foglalkoztatott engem, még ezt is csinálgattam. Nagyon jó az illata. Révész Tamás, kérdezzétek meg, ő a rokonságban benne van, Orsi unokatestvérek vagyunk Orsolyával. És azt mondja, nagyon jó az illat. Hát mondom, kóstold meg. És erről szól itt az egész. Nem csak az illattal kell a hívő embernek megelégedni. Az nagyon kevés. Vagy hogyha úgy mondom, hogy csak levest teszünk. Az nagyon kevés. Kell valami, ugye több, hogy megtöltse a gyomrunkat, a bensőnket, hogy jól lakjunk. Így van az erő. Így van az imádság. Így van a lelki életünk láthatatlan része. A gyökérzet, amelyet senki nem lát. A gyülekezetben látjátok némelyeket szolgálni, prédikálni. De egyszer ki fog derülni, milyen a láthatatlan része? Ki fog derülni? És itt is kiderül Elizeusnál, kiderült Jézusnál. Mindenkinél kiderült, milyen volt a láthatatlan része, amikor minden imádsággal úgy mélyebbre gyökerezett. Azt mondják a okosok és azok, akik tanulmányozzák az élővilág csodáját, amelyet Isten, ami Urunk alkotott, hogy egy egészséges fa és egy egészséges, nagyon jó talajban az egészséges fának legalább akkora a gyökérzete, a láthatatlan része, amint a lomb koronája. Mert jön a vihar. Nehogy azt gondolt, hogy kikerülöd a vihart. Ó, nem. Ó, nem. Jönnek az életünkben nehézségek. És nem azok határozzák meg Jézus Krisztussal való kapcsolatunkat, Istenhez való szeretetünket, hódolatunkat és imádatunkat. Úgy állok előttetek, mint akinek 9 hónapja lejárt a munkanélküli segély, ugyanis a kabai cukorgyárban dolgoztam, és elküldtek engem is. December közepén jöttem a munkanélküli hivatalból, de már adventem volt, és egy dolgot szeretnék mondani nektek. Olyan adventem van most, mint még soha. Akkor megkérdezitek, akkor milyen volt a többi Tibor? Nem tudom, olyan, amilyen. De egyet biztosan tudok, hogy volt időm és lehetőségem. Volt időm és lehetőségem az Úrral többet lenni. És olyan-olyan boldog vagyok. Volt időm gyökereket engedni. Volt időm. Tudjátok, úgy van az, hogy most ezt nagyon megtapasztaltam, hogy elmegy ám az idő. Az ördög nagyon ravasz. Bölcsen kell kihasználni. Említettem, Ladányban van a munkanélküli hivatal. Ugye most már vannak testvérek. Vége volt. Kezembe a papírokkal. Szívembe tele örömmel Jézussal. Elmentem 2 testvérnőt. Meglátogattam. Jöttem haza. Bementem ott Kabán egy testvérnőhöz. Nem volt kenyere. Úgy örültem, hogy mehettem kenyeret venni neki, és beszélgetni vele egy kicsit. Aztán hazamentem. Este pedig átmentem Tetétlenre szolgálni. Tele volt a szívem. Tudjátok, milyen könnyen szolgáltam? Milyen örömmel szolgáltam? Nem volt tökéletes az a nap. De végre volt egy olyan nap, amit viszonylag ki tudtam jól használni. Azért mondja, nem véletlen mondja a Biblia, Pál által, használjuk ki az időt, ragadjuk meg az alkalmat, áron is vegyük meg, mert a napok gonoszak. Úgy elmegy az idő, máskor elment. Nem vagyok én mindig ilyen figyelmes. Becsap engem is az ördög. De tudtam mérlegelni. És látva azt, hogy Jézus Krisztus, ha betölti a szívünket, akkor igazi karácsonyunk tud lenni. És tudjátok, az a gyönyörű és az a csodálatos, hogy imádkozik és azt mondja, vedd meg vaksággal ezt a népet, és működik. És mi történt? A nép, amely sötétségben élt, lát nagy világosságot. Ez van karácsonykor. Ezt hirdeti az Isten igéje. Sötétség volt. És tudjátok, mikor kezdődött ez a sötétség? A Bibliában. Mikás proféta könyvében leltem meg. Mikás 5-ben. Úgy kezdődik Mikás 5-ben az első vers, hogy megtámadták Izraelt, jaj, Izrael lányainak, arcul verték Izrael bíráját. Ugye tudjátok, hogy ki volt az utolsó király Izraelben? Sédékiás. És tudjátok, hogy mi történt vele, ugye? Elfogták. A saját szemei láttára kiszúrták, vagy megölték a fiait, figyeljetek jól, és utána kiszúrták a szemeit egy apának, egy öntudatos zsidó királynak, akinek van ígérete, hogy majd az Úr viszi tovább a királyi trónt. Lett fizikális és lelki sötétség, valami rettenetes, és azt halljátok, hallottátok biztos prédikációban, hogy 400 évig nem szólt az Isten. Nem szólt az Isten. De azt mondja Mikás, míg a szülő szül, csak addig lesz sötétség, csak addig lesz nyomorúság. Míg a szűz fogan méhében, ez Krisztus. Csak addig, utána fog jönni a világosság. Mondja Jézus meg arról, én vagyok a világ világossága. Úgy gyönyörködtem ebben. Úgy szemlélhettem. Te vagy a világ világossága, Úr Jézus. A mi zenész testvérünk is beszélt a lelki sötétségről, a lelki sivárságról, hogy ciki. Nem látják az emberek. Sötétség borult erre a világra. És bejött az Úr Jézus Krisztus, hogy beragyogja. És van egy érdekes dolog.
Van egy váratlan meglátogatás az Istennek. Ismeritek ti nagyon jól azt a történetet, Biblia forgató emberek vagytok, amikor van egy 18 éve meggörbült asszony. És Jézus ott van a templomba, és előszólítja, állj a középre, ez egy váratlan meglátogatás a mennyből. És onnan kezdődik, figyeljétek, ha hiányzott volna az Isten tiszteletről, mi lett volna? De nem hiányzott. Ott volt. És azt mondta, állj a középre. És tudjátok, hogy mi folytatódik tovább? Egyenes egy föl. Na most azt mondom nektek, ez egy váratlan meglátogatás, mint a karácsony. Az Isten részéről, az a szeretetteljes lehajlás, ahogy kezdtem a bizonyságtételemet. A nagyobb szeretet lehajolt a kicsihez. És ha ez az asszony nem hiszi el, akkor úgy marad. És ha ez a világ nem fogadja, és nem hiszi, hogy Jézus az üdvözítő, a szabadító, akkor bűnben marad. Akkor ott maradnak, a sötétségben. Egy váratlan meglátogatás, egy váratlan felszólítás. Állj a középre! Csodálatos az Isten. Csodálatos az Isten. És amikor azt látjuk, hogy elhangzik egy imádság, utána elhangzik egy másik. Uram, verd meg őket vaksággal. Ez a világ sötétségben él. Az Isten nélkül ember sötétségben él, és nem lát. És vezetésre szorul. Egy kicsit ellentétesnek tűnik itt a 19. részben, azt mondja Elizeus, hogy nem ez az ember, és nem ez a hely, amit kerestek. De szerintem kezditek érteni. És itt jön megint a gyönyörködésem. Az Elizeus részéről. A hívő embernek a szolgálata. Említettem azt, hogy semmit nem vettek észre a királyi udvarban és Samáriában, hogy mi történt a szíriai Naamánnal. És figyeljétek meg a karácsony következő üzenetét. Az az önzetlenség, az a mentőszeretet, ami ebben az emberben van, pedig úgy tűnik, hogy nem mond igazat. Gondolkodtam, azt mondtam, Uram, nyisd meg. Hadd lássam tisztán és világosan. Mi ebben az üzenet? Hogy azt mondja, hogy nem az a hely, és nem az ember, akit kerestek. Mennyit munkálkodunk azon, hogy mások is megláthassák, és részesei lehessenek az Isten dicsőségének. És tudjátok, az történt, hogy Elizeus elment, és elvitte magával ezt a sereget. És itt van az üzenet a vezetőknek is, hogy nagy felelősség van azokon az embereken, és nem csak a vezetőkön, hanem a hívő embereken, akik szeretnének vakokat, sötétségben élő embereket valahova elvezetni. És ki fog csúcsosodni az üdvösségünknek a legfontosabb része, az örök élet. Erről fogok még beszélni. Hova viszi őket? Samáriába. És valahogy Jézus születésével kapcsolatosan van egy igazi végcél. Figyeljétek meg, mit kaptunk mi karácsonyban? Nem csak az, hogy megszületett, nem csak az, hogy meghalt, nem csak az, hogy megtart, hanem hogy valahova megérkezünk. És ez a legfontosabb, és ez a legönzetlenebb, ahogy ezt teszi maga az Úr Jézus Krisztus, és ahogy tette Elizeus, oda vezeti Samáriába a királyi házhoz, szolgál igaz a király felé. Nem biztos, hogy megérdemelné, de szolgál feléje. És figyeljétek meg, oda viszi. Mert meg akarja menteni. És elkezd imádkozni, és azt mondja, Uram, nyisd meg a szemeiket! Kell imádkozni a hívő embernek, és tudni kell, és látni kell, ha az Úrral közösségben van, csendességben van, mikor és mit kell mondani. És kinyitják a szemüket, és meglátják, hogy ott vannak Samária közepén, a királyi palotában. És most jön a lényeg. Hallgassátok meg, így szól. Az Izrael királya pedig, mikor látta őket, mondta Elizeusnak, vágva vágassam őket, atyám. Hát ez a karácsonynak egy csodálatos, legcsodálatosabb üzenete. Amikor mi megláthatjuk a mennyei atyát. Higgyétek el, ez a legcsodálatosabb. És amikor ott leszünk a mennyben, én úgy gondolom, amikor egymásra nézünk, akkor tudjátok, hogy kit látunk? Krisztust. Majd ugye azt tanítja a Biblia, hogy azt végzi el, hogy hozzá hasonlóak legyünk. És akkor tudjuk meg, milyen az atya és a fiú kapcsolata. Halvány fogalmunk nincsen arról, hogy milyen az atya és a fiúnak a kapcsolata. Nem tudjuk. Mint hogy halvány fogalmunk sincs arról, hogy milyen volt az Isten haragja. Jézus azt mondja róla a Biblia, hogy nem attól félt, hogy megkorbácsolják, hogy keresztbe feszítik, hanem azt mondja, atyám, a lehetséges, múljék el a keserű pohár, a pohár, a keserű pohár. Milyen, mikor Isten haragszik? Azt csak a Jézus tudta. Mi nem tudjuk, de most se tudjuk. És ez a legfontosabb, hogy Jézus azt mondja, hogy oda haza viszlek benneteket, ahol én vagyok, ott lesztek ti is, a mennyei atya állapotába, és megérezzük azt, milyen, mikor atya és fiú kapcsolata csodálatos, mennyei harmóniában van. És tudjátok, miben gyönyörködtem? Elvégezte Elizeus szeretete a király felé a szolgálat, hogy kimondja, hogy atyám, el is fogadja lelki vezetőjének. Ebben az is benne van. De az is benne van, hogy Elizeus eléri azt a király életében, vagy emberek életében, hogy meglássák a mennyei atyát. Azt mondja nekünk a Biblia, azt tanítja Filip, mondja Jézusnak, hogy mutasd meg az atyát, is elég nekünk, Filip. Annyi ideje, együtt vagyunk már. És nem vetted észre, és nem tanultad meg, hogy aki engem lát, látja az atyát. Mennyei atya. És tudjátok, van még egy gondolatom. A következő így szól. Jézus a kereszten azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Mert elhagyta. A mi bűneink miatt sújtotta. Megérezte az elhagyott állapotot. Megérezte. Sőt, még mondok valamit, még komolyabbat, a Jézus Krisztus végtelen szeretetét. Nézzétek meg, arról szól ez a történet, hogy jön a sátán sereggel. De Jézus, mint ember, tudjátok, hogy mit vállalt? Azt mondja magáról, jön a világ fejedelme, és bennem nincs semmije. Tudjátok, hogy Jézus, mint ember, magára vonta a fejedelemség, ama szép hajnal csillag Lucifernek az erejét és hatalmat, ugyanis az volt addig, hogy az ördög csak a pribékjeit küldte az emberekre, de azt mondta, most már jövök én, és megjelente a világ fejedelme, a kárhoztató, és azt mondja, bennem nincs semmije, és én abban gyönyörködtem a legjobban, és azt mondtam, Úr Jézus, mikor jön a világ fejedelme, hogy megítéljen, hogy kísértsen engem, és a szeretteimet, és az én testvéreimet, akkor te forra fogsz állni, mert nem engeded. De te ezt is ezt a próbát is kiálltad. Neked az Isten megengedte, hogy maga a világ fejedelme érkezzen. És szólt a papok szája által, a nép szája által, az emberek szája által. Hát nem kellene nekünk imádni ezt az Úr Jézust, aki mindent úgy magára vállalt. De egy biztos, mint ember győzött. Emlékezzetek csak az utolsó pillanatára, amikor azt mondta, atyám, a te kezedben teszem le az én lelkemet. Mint ember. A mennyei atyára mutatva. A mennyei atya állapotát. És azt a csodálatos fiú és atya kapcsolatot. Megharcolta ott a kereszten. Érettem, helyettem és miattad. Hogy neked jó legyen, hogy amikor jön, mert megvan írva a Bibliába, felettébb nem engedi, mint sem elhordozhatnád. Jézus sokkal többet hordozott. Maga a világ fejedelme jött, de bennem nincs semmije, azt mondja az Úr Jézus. Ezért tehette meg, hogy szállt alá poklokra. Gondoljátok meg, szállt alá poklokra. Miért tudott onnan eljönni? Szellemében bűnnem volt. Nem volt, hol megfogja az ördög. Tökéletes fiú, tökéletes áldozat. Ezt kaptuk karácsonyban. Úgy gyönyörködöm benne. Úr Jézus, te neked az volt a célod, és az volt az imádságod. Atyám, akiket nekem adtál, azokat megtartottam. Ó, ebből a drága kézből, drága tenyérből nem akarok elmenni veletek együtt. Ne menjetek sehova. Nincs ennél jobb hely. Nincs ennél csodálatosabb állapot, mint Jézus kezében. Úgy vagyok vele, hogy... És úgy állok előttetek, mint akinek a testét sok nyomorúság szaggatta már. De elmondhatom a Zsoltár íróval együtt. Nagyon örömmel és hálaadással. Sok baja van az igaznak. Én Krisztusért már igaz vagyok. Ő nevében mondom ezt. Sok baja van az igaznak, de minden bajából megszabadítja az Úr. Volt már nekem vesekövem, epe problémám, komoly bőrgombáim, aszmatikus jellegű problémám, későn vették észre, hogy a mandulámat ki kellene már venni, és befulladtam. Vannak lumbágóim, gerincfájdalmaim, annak ellenére 26 évet dolgoztam, különben vízgáz és központi fűtés szerelő vagyok, és nem ültem a vitrínben nyilván. De kell látni azt, hogy Jézus megszabadít, és úgy állok előttetek most, mint akit gyötör a lumbágója. De Jézust akarom és tudom dicsőíteni, csak mert vétkeznék. Vétkezne a hívő ember, hogyha nem dicsőíteni az Isten minden élethelyzetben, ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog, ugyanis mindig vanok ok arra, hogy dicsőítsük az Istent. Most az a kérdés, hogy alulról szemléljük, vagy felülről. És én kívánom azt, hogy legyetek lelki emberek. Felülről szemléljétek a problémát, és ha felülről nézzük a problémát, akkor háladást tör elő. Akkor minden nehézségben, minden fájdalomban a hívemben tud hálás lenni. Ez képtelenség, ez lehetetlen dolog. De igen, minden lehetséges a hívőnek. Mondja az Úr Jézus, az édesapának, aki oda viszi az ő fiát, hogy segíts nekünk, légy segítségül. Ha minden lehetséges a hívőnek, ha igazán hiszed, Aztán befejezésül az időnk is elment, nem is néztem, mikor kezdtem a szolgálatomat, de van egy gondolatom még. Jó, ha az hívő ember tanul Jézustól olyan lelki erényeket. Ugye is tudjátok, az történt, hogy Jézus megjelent. Egyszerű ember volt, ácsfia volt, várták pedig nagyon a mesiást a zsidók. Kit vártak? Hogy hívták őt? Dávid fia. És gondoljátok meg, Dávid soha nem vesztett csatát. Dávid mindig győzelemre vitte az ő népének az ügyét. Sőt, az van megírva a Bibliában róla, hogy a kardja markolatába beleszáradt a keze az ember vértől. Ez meg van írva a Bibliába. És ugye megmondja az Úr, hogy nem építesz nekem házat, mert sok vér tapad a kezedhez. Nem teheted meg. Szeretlek, nagyon tetszik, ahogy a szívedben, nem teheted meg. És várták a hőst, hát a Dávid fia, akkor még hatalmasabb lesz, akkor még dicsőségesebb lesz, még harcosabb lesz. Ezt várták. Igen ám, de mit nem vettek észre? Dávid fia volt pedig, higgyétek el. Dávid lelkületét. Ezt mutatta meg nekem a Szentlélek. Figyeljétek meg, Dávidot körülvették remek hadvezérek. Voltak azért remek barátai. Volt neki fia, feleségei bőven. Főleg, hogyha ugye gondolunk ott a feleségekre, akik körülvették meg a bujdosásban, nagyon remek feleségeket kapott Dávid különben, mert ott is ott voltak a bujdosásban. Na a lényeg az, hogy nem vettek valamit észre Dávidból, a saját népe sem. Dávid így kiállt föl, körülfogtak engem. Mindenki az életemre tör. Figyelitek? Aztán van egy másik gondolatom még. Talán úgy ítélem meg én is, meg a testvérek is, hogy hát olyan nehéz helyzetben vagyok, de még mindig. Dávid így járt, felkent, király volt, képzeljétek el, és bújdosott évtizedeken keresztül, és megkérdezek valamit tőletek. Nem vettétek észre, hogy soha nem volt problémája az alázattal? Egy életre megtanulta. Egy életre. Olyan alázatosan tudott járni az Isten előtt. Olyan remek lett a lelke. És Jézus megjelent az ácsfia egyszerűen, szegényen, Dávid lelkületével, és nem vették észre az írástudók és a farizeusok. Gondolkodtam rajta, Úr Jézus, miért akartak téged annyira megölni? Annyira foglalkoztat. Miért irritált a főpapokat az Úr Jézusnak a személye, a jelenléte? Ott állt előttük egyetlen egy ember, akinek a beszéde és a cselekedete tökéletes harmóniában élt, és ezt nem bírták elviselni, higgyétek el, és megölték az Isten fiát. Nem bírták elviselni, és nem ismerték föl a dávidi lelkületet. A dávidi lelkületet hozta el. Igaz, hogy Dávid fia. Ők csak a csatát látták, a dicsőséges Izraelt. Mind lelkileg, mind szellemileg, és mind gazdaságilag felvirágoztatta Izrael Dávid. Ez igaz. De nem vették észre a lelkületét. A pásztorokkal beszélgettem, és elmondta, volt egy gondolat a Dávidról, hogy amikor bűnben volt, akkor kegyetlen volt. És ez így igaz. Én nekem van egy olyan gondolatom, figyeljétek meg, a főpapoknál maradva, hogy szerencsétlen Judást, azt mondják Judásnak, add a kezünkbe, gyötrik. És az a szerencsétlen ember a kezükbe adja, és figyeljétek, bűnbánatra jut Judás, bűnbánatra jut, mert tényleg bűnbánatra jut. Elárultam az ártatlan vért, eldobja a 30 ezüst pénzt, és ugye sír, és keserik, bűnbánatra jut. És akkor jön a kegyetlen kéz, amely a szikla vagy a szakadék szélére sodorja őt, azt mondják, te lásd. Belelökték. Ilyen az ember, kegyetlen. Jézusról megvan írva, hogy nem bízta magát az emberekre, mert tudta, mi van az ember szívében. És így szembesülök önmagammal. És így szembesülünk most önmagunkkal karácsonykor. Mi van a szívünkbe? Kell nekünk ez az Úr Jézus, de nekem nagyon kell. Neked is, és minden embernek nagyon kell az Úr Jézus. Ő hozza el azt, hogy mi a mennybe jussunk, és az atyát meglássuk. És legyenek lelki erényeink. Ugyanis. Tényleg befejezem. Pál apostol mond egy mondatot, és annyira foglalkoztatott engemet. Így szól, a nemes harcot megharcoltam. Hadd kérdezem tőletek, mitől nemes a harc? Mondja Pál, rosszért, rosszal nem fizettem. Figyelitek? Ettől nemes a harc. A hívő ember Krisztus közelébe nemesedik. Amint említettem, imádság közben változik. És hadd legyen egy ilyen karácsonyotok, nekem is, és mindannyiatoknak. Nemesedjetek. Rosszért rosszal nem fizetni. Nyitva álljon a házunk. Vendégeljük meg az ellenségünket. Jézus azt mondja, tartsd oda a másikat, ha egyik hatalat megüdik. Tartsd oda a másikat. Egyszerűen le van hengerelve. Le van hengerelve a kísértő. Gondoljátok meg, nem akkor dőlt el a csata kereszten, mikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett. Nem. Nem. Amikor elkezdett imádkozni a kereszten az ellenségeiért, hát kérdezem tőletek, hát mit tudott vele kezdeni az ördög? Hát mondjátok meg, hát le volt győzve. Hát le volt győzve. Vége volt. Még nem kellett kimondani. Hát mit kezdjem még vele? Azt kérdezem tőle, mit kezdjem még vele? Avval az emberrel, aki elkezd imádkozni, aki csúfolja, aki gúnyolja, hát ehhez kell az erő. Ehhez kell az erő. Ezért lakjatok jól, mint említettem azt a példát az étkezéssel. Ugyanis a követéshez erő kell, kedveseim. Nem úgy van, hogy csak követem Jézus. Azt mondja az Úr Jézus, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, úgy kövessen engem, ahhoz erő kell. De ha nem töltünk időt, és nem szakítunk időt, hogy megtöltsük magunkat lelki tartalommal, ne elégedjetek meg az illattal! Töltsétek meg magatokat az Isten jelenlétében, az Isten drága szeretetével, hogy azt mondta Elizeus, hát szoktad vágni, hát a te érdemed. És én oda jutottam, de elmondtam a testvéreknek, hogy az Isten kegyelméből, akiknek segíthettem, akiket Krisztushoz vezethettem, semmi érdemem nem volt. Részem úgy volt benne, hogy tartoztam feléjük szolgálni. Eve tartozunk. Akik erősebbek, tartoznak a gyenge felett szolgálni. De azt láttam meg, teljesen legyőzött az Úr különben ebben, és dicsőség neki, hogy semmi érdemem nincsen. Se a ladányi misszióban. Én 4 év után föladtam azt, hogy óvatosan szerettem volna, hogy a közösségünk közt tagolódjanak. Ezt nem tagadom. És azt mondtam, uram, én már nem. Én már feladom. Nem erőltettem őket, de azért ott volt a szívembe. És képzeljétek el, Isten 2 hónap alatt elvégezte, én csak így, én ámultam. Oly, nagyon jó lecke volt nekem, kellett az nekem. És most, hogy egy lelki gondozás vagyok egy asszonynál, katolikus ráadásul, nem könnyű, tudjátok. Amit Isten végez benne, ámulok. Megyek hozzá. És akkor azt mondja nekem, figyeljetek, alkalom evangelizáció, mondom neki, hogy gyere. Azt mondja neki, én már hívtam. És azt mondja az Úr nekem, Tibi, te melyit hívtál? Értitek? Tehát egyszerűen olyan kicsi lettem azonnal. Hát uram, hogyha ő egyet hívott, akkor ha én a gyülekezet szolgája vagyok, vagy presbitere vagyok arra, nekem hányat kellett volna már hívni? És van még egy másik. Figyeljétek a jeleket. Megyek el tőle, az Úr kegyelméből adott nekem ajándékot ehhez, és szívet, hogy látogassam a testvéreket, a betegeket, az erőtleneket. Sokan elfelejtik köszöntő a testvéreket. Ez az asszony, aki nem olyan rég jár, azt mondja, köszöntöm a testvéreket. Megfordult a vegyből. Hát a nóram nem igaz. És azt mondom az úrnak, hát mi az, hogy nem a te munkád? És olyan kicsin jöttem el. Úgy éreztem, és úgy tudtam, hogy olyan kicsi vagyok. És ez az, ami a karácsonynak utolsó üzenete. Mi kicsik legyünk, hogy Jézus nagy tudjon bennünk lenni. És ez az ő dicsősége, amikor ő nagy bennünk, és megdicsőül bennünk, és meglátni az, hogy mindent ő végez, és tényleg befejezésül. Azt tanítja a Biblia. Figyeljetek jól. Született néktek ma a megtartó. Nem emberek, nem közösség, nem gyülekezet a megtartó. Jézus Krisztus a megtartó. És még egy igét, ha helyezek a szívetekre, ezt vigyétek el. Azt mondja Péter apostol, tökéletesen reménykedjetek abba a kegyelembe, figyeled? Kegyelembe, amelyet Jézus Krisztus, amikor megjelent magával hoz, a hívőnek kegyelem kell, még az utolsó pillanatban is, neked is, meg nekem is. Ez az, amiben kell nekünk szemlélni és gyönyörködni, és nagyon szeretni, és nagyon várni az Úr Jézust. Mert hozza kegyelmet. Nagy hívő, gyenge hívő, mindegy. Kegyelem kell mindegyiknek, higgyétek el. És ezt magával hozza. Avval fejezem be. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Amen.